Üdvözlöm a ClickOut Podcast hallgatóit, és egyben a ClickOut olvasóit is, és a stúdiókban üdvözlök egy kedves vendéget, Nagy Dávid. A Nagy Dávidot bemutatnám, akkor azzal kell kezdenem, hogy politikus, de mostanság már nem csak politikus, hanem eredeti foglalkozásával ügyvéd, vagy jól mondom, ugye?
Jó.
És játékos ügynökségben dolgozik. De javíts ki, ha van valami új vagy helytelen dolog abban, amit mondtam.
Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meleg fogadtatást is. Mondjuk úgy, hogy politikai nyugdíjamat élvezem, és inkább foglalkozok a joggal, a ügyvédi szakmával, és mellette meg a játékos ügynökségünkkel, tehát ez a fő csapásvonal, és mellette még a jogi tanácsadó vagyok a kormányhivatalban, tehát ez körülbelül ez az a három láb, amin próbálok állni és megélni.
A mai beszélgetés témája fociból ered, de nem csak foci téma, hanem társadalmi téma is, és gyakorlatilag alkotmányi és emberi jogok témáját is követi, illetve meg tudjuk közelíteni ezzel a mai témával. Mi a fociról nem egyszer beszélgettünk, és személyesen is mikrofonon kívül, úgyhogy tudjuk, hogy milyen neked is milyen a véleményed a fociról, és egy pár dologról, és konkrétan arról a témáról és arról a dologról, amiből megszületett múlt héten egy javaslat, és itt kérnélek, hogy még mielőtt megnyitnánk a javaslat fontos aspektusait, beszéljünk a témáról, az eredetéről, hogyan emlékszel vissza ennek a témának a történelmére?
Hát nyilván ugye focival nőttem fel, és mai napig meghatározó része az életemnek a foci, és nem csak otthonról, a tévé elől nézem a meccseket, hanem ha egy mód van rá, ki is látogatok. És ugye most a téma is, amiért itt vagyunk és beszélünk, ezek a nézőtéri rendbontás, illetve viselkedés. És nekem az első emlékem konkrétan, ugye én a 80-as évek végén születtem, és az első konkrét emlékem, mikor a Fradi a Slovannal játszott, és jöttek ezek a sisakos rendőrök, és ütöttek, vágtak mindent, amit értek. Én emlékszek erről a tévéből, és utána elbeszélésekből olyan emberektől, akik ott voltak, és ezt megélték személyesen. Nyilván a futball huliganizmus eredete az valahol Angliából ered. Ennek nem vagyok a szakértője, de hogyha a tájainkon maradunk, akkor ez az első ilyen meghatározó emlékem, ugye ez a Mecsiar féle korszak alatt történt, és a második ilyen emlékemnek nevezhető, ez egy lényegesen későbbi emlék, ez pedig a dunaszerdai szurkolóverés, ugye, ami úgy gondolom, hogy akik a focit szeretjük, mindnyájunk emlékébe frissen beleégett, és lényegében ezek is azok a momentumok, amelyek elindítottak azon a úton, hogy próbáljunk valamit tenni a tetlegességek, illetve hát a nézőtéri megnyilvánulásokkal kapcsolatban, vagy a tetlegességek ellen.
A mi kiinduló pontunk legfőképp az, hogy 2008 óta, és már hatványosan gyakorlatilag az történik, hogy például egy konkrét Rigmust, a Bivanyára Dohlavi, a szlovákok már úgy megsajátították, hogy abszolút normálisnak veszik, hogy ők ezt kiabálják a tribünön, és egy polcra teszik például arra, ha mi azt kiabálunk, hogy SK Szlován, Fico, Bratislava, ami nem ugyanaz.
Én kiegészíteném azt, amit mondtál. Ott onnantól kezdve, hogy ugye 2025-öt élünk, és minden jel arra utal, hogy a társadalmi változások olyan irányt vettek, hogy ilyen önálló, ilyen egyedülálló harcosok lépnek fel, és nem akarom ide keverni a politikát, de ha megnézzük, ami Amerikában történt, hogy éjjel-nappal azt hallották az emberek, hogy a Trump az fasiszta diktátor, ő a megújult Hitler, a maga az ördög,
és akadt egy
nem normális ember, aki fegyvert ragadt, és le akarta őt lőni. Ugye ez történt nálunk is ugye a Ficóval, hogy itt is akadt egy ember, aki megfogadta azokat a kampányszlogeneket, amik a Ficó ellen irányultak, most tényleg politikai szimpátiától függetlenül, és elkövette a merényletet a Ficóval szemben. Most valaki szeretheti a Ficót, valaki ellentáborba tartozhat, de azt minden jószívű és épelmű ember elítéli az ilyen megnyilvánulásokat.
Igen. Itt kis megjegyzés, hogy korrektek legyünk, hogy ez a jelenség, igen, két esetben fajult oda, ahova mondod, de bizonyos lépések mindkét oldalról voltak, Európában is és Amerikában is, úgyhogy ez nem olyan jelenség, amit csak egy csoportra tudunk varni.
Természetes, és még oda akartam kiukadni, hogy is megtörtént a, most nevezzük harmadik jelenségnek, igen, a pozsonyi késelés. Igen. Amikor valaki azért késelt, mert magyarul beszéltek a diákok. Igen. Nyilván, hogyha hétről hétre, én nem tudom, hogy ez a késelő ember futballszurkolója jár-e meccsekre, de ez a közeg, amit előbb fölvázoltál, hogy a bimagyar, a dohlabi már egy természetes rigmus, akkor akadhat egy olyan részeg, vagy egy olyan nem normális ember, amely ezt megfogadja, és úgy gondolja, hogy ez abszolút természetes dolog, és tetlegességhez fajul a történet.
Igen, a nyitraiak anno természetesek vették, hogy magyar ellenes megnyilvánulások a Malina Hedvig ellen.
Például. És ezért nagyon vékony ez a jég, és ezért nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a rigmusokkal is. Nekem személyes tapasztalatom egy szlován meccs alkalmából, mikor a tribünön láttam Pozsonban, hogy kisfiú a édesapjával együtt kiabálja ezt. Számomra ez egy abszolút egy megrázó pillanat volt, mikor láttam, hogy egy kisgyerek, tehát nem is hogy tini, hanem egy kisgyerek kiabálja apjával, és mind a Lechter, mind a Slovan Dotohó, vagy nem tudom mit kiabálnak, de ugyanolyan rigmust, ugyanezt kiabálták. És abszolút természetes volt. Na most kérdezem, hogyha egy olyan közegben élünk, ahol már maga az, hogy a bimagyar, a dohlavi egy természetes szlogen, ahol már a gyerekek ebben nevelődnek, akkor ne csodálkozzunk, hogy ez akár tetlegesség is fajulhat.
Még egy dolgot megjegyzek. Ugye újságíró vagyok, és akkreditálva vagyok a Nikeliga mérkőzésein, és konkrétan már nem tudom, melyik Szlovan elleni mérkőzés volt, és amikor jöttem a sajtótájékoztatóról, át kellett menni egy ilyen kvázi folyosón, és jobb oldalon egy öltöző volt, a labdaszedők, kis labdaszedők, max. 12-13 évesek voltak, szlovanista ifik, és szerintem mit skandáltak kórusban.
Hát ez az.
És ha valaki akarja tudni, hogy ez igazi volt, vagy nem, akkor hazugságvizsgálóra rátehet engem.
Ja, hát de elég felnyitni a YouTube-ot, és megnézni bármely nélküledet, mikor énekelve van a Dac Arénában, a MOL Arénában, és van egy kimondottan meghökkentő, amikor két kisgyerek énekli, egy kislány meg egy kisfiú a nélküledet, és háttérben meghallod a magyar ellenes rigmusokat, őrájuk is.
Most, Dávid, térjünk vissza ahhoz, hogy tudatodban van olyan, hogy volt valami lépés, vagy volt valami kezdeményezés a szervek felé, hogy ezt valamilyen módon orvosolják részünkről, vagy mások részéről is?
Én csoportos ilyen megnyilvánulásról nem tudok, illetve hozzám nem jutott el, hogyha volt is. Nem zárom ki, hogy lehetett ilyen. Amivel én a szakmámból kifolyólag tapasztaltam, azok egyéni megkeresések voltak, egyéni büntető feljelentések voltak, akár ilyen rigmusok elhangzása után is, és ezek általában le lettek söpörve az asztalról. Tehát ez a tapasztalat, hogy valójában még nem nem minősülnek bűncselekménynek, vagy meg lett vele utána bízva a járási hivatal, mint ilyen kihágás, ez a Prestupok proti pokojnemus polonazsívanyú hivatalosan, akár ilyen formában, és le lett zárva az ügy. Tehát én inkább ilyeneket tapasztaltam, hogy egyéni sérelmekkel megkerestek szurkolók engemet.
Ez volt az egyik oka, hogy egy politikai párt adja be a törvénymódosítási javaslatot, az miatt, hogy komolyabban fogják menni?
Hát nyilván ezeket a történéseket, a nézőtéri viselkedést elsősorban törvények szabályozzak, úgy, mint a életben mindent. És hát az a nézetem nekem, meg hát az a nézete a Magyar Szövetségnek is, hogy a nyilvános sporteseményekről szóló törvény, ez a 1/2014-es, ha jól emlékszem, törvény, amely valójában kívánja szabályozni a szurkolói viselkedést is, nem elégségesen teszi azt meg. És lényegében a mozgatórugó magába, tehát ezeknek a eseményeknek a halmozódása, ami kicsúcsosodott, akár egy késelésben is, tehát ez volt az a mozgatórugó, amire most már reagálni kellett, mivel már vér folyt, és megszületett egy konkrét törvénymódosítási javaslat.
Ugye a károsolt ebbe a ügybe azt jelentette ki, hogy nem akarja azt, hogy foglalkozzanak vele a média, és itt konkrétan nem volt specifikálva, hogy azt is kérik, hogy ne foglalkozzon vele a bíróság vagy a rendőrség.
Ja.
No, most ez a kérdés.
Ha a bűncselekmény történik, akkor nem lehet azt leállítani. Uh-huh. Tehát, hogyha engemet ér valami atrocitás, vagy én bármilyen módon megkárosodom, és elindul a büntető eljárás, ez nem olyan, mint a civil, én nem tudom visszavenni. Yeah. Nem tudom leállítani a történetet, az már megy. Médiából én is értesültem arról, hogy konkrétan a késelős esetben a család nem vágyik publicitásra, és nem szeretné ezt medializálni. Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben tiszteletben is volt tartva. Én nagyon örültem annak a hírnek is, amit szintén a médiából csíptem el, hogy itt akár elkövetőt is már elkapták. Úgyhogy ez éli a maga életét ez eljárás, és lényegében én ezzel úgy kimondottan szakmailag soha nem is foglalkoztam ezzel eljárással. Engemet inkább most ezzel a törvénymódosítási beadvánnyal is az érdekel, és az érdekelt, és azt a célt követem, hogy megelőzzük a nézőtéri rendbontásokat, megelőzzük az ilyenfajta megnyilvánulásokat, amiről eddig beszéltünk, és ezáltal megelőzzük akár az ilyen tetlegességeket is a hétköznapokban.
Mivel érveltek, és mi az, amit kínáltak megoldásként?
A törvénymódosítási javaslatnak, ha nagyon leegyszerűsítve és a lényegre törően szeretném elmondani, akkor az a lényege, hogy maga a törvény, tehát a nyilvános sportesemények rendezéséről szóló törvény kihágásokat emleget, és ezeket két nagy csoportba ossza. Egyik a rendezői kihágások, amiért mondjuk a klubok kapják a büntetéseket, és a másik pedig ez a nézőtéri rendbontás, a nézőtéri kihágások. És mi úgy gondoljuk, illetve én úgy gondolom, hogy ezek nincsenek kellőképpen definiálva, taxatíve kellőképpen felsorolva, hogy melyek azok a kihágások, és csak nagy általánosságban van a törvénybe belefoglalva, hogy mi az a nézőtéri rendbontás, és nincs lekonkretizálva, hogy milyen fajta megnyilvánulások ezek. És hogyha valamit te általánosságban fogalmazol meg, akkor az a gyakorlatban az eljáró szerv kezébe adod a döntést, hogy szubjektíven mondják meg, hogy most ők úgy érzik, hogy ez az volt, vagy nem volt az. Áthaladta a ő általuk felállított határt, vagy sem ez a viselkedés. És mi ezeket lekonkretizáljuk most. És például olyan, azzal bővítenénk ki a törvényt, hogy konkrétan, ha valaki rasszista, vulgáris, vagy a jó közerkölcsnek ellentmondó szavakat, szlogeneket, rigmusokat kiabál, már az is minősüljön egyfajta nézőtéri rendbontásnak. Vagy azok a rigmusok, szlogenek, bekiabálások, amelyek másokat támadnak emberjogukban, másokat támadnak a faji hovatartozásukért, vallásukért, vagy akár etnikai, nemzetiségi hovatartozásukért is, és ezt mi lekonkretizáljuk benne. Tehát ha elhangzik, lefordítom, ha elhangzik a vimagyar, a dohlavi, az innentől kezdve nem megítélés kérdése, hogy kihágása vagy sem, hanem az kihágás és pont. És azért járnak a szankciók, amiket a törvény utána felsorol. Én úgy gondolom, hogyha akár ezt a törvényt is kibővítenénk konkrétan ezekkel a kihágásokkal, ez annak minősül, akkor innentől kezdve a szöfözőnek, vagy bármely szlovák szervezetnek, de maradjunk a szöfözőnél, a belső szabályzása, annak összhangba kell lenni a törvénnyel. Uh-huh. És a törvénynek a fényében kell értelmezni az ottan, és megírni ezeket a szabályzatokat. Tehát innentől kezdve azt is szigorúbban fog kelleni véleményem szerint venni, és főleg, és ez a célja ennek a módosítási javaslatnak, hogy konkrétan definiáljuk ezeket a történeteket, ezeket a megnyilvánulásokat. Igen. És akkor innentől kezdve megtehetjük az első lépéseket afelé, hogy az ilyen megnyilvánulásokat megtorlás kövesse.
Igen. Na most egy kérdés, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor valamilyen módon már ez a status quo, ami volt eddig is, itt is már nem szabadott volna olyan dolgokat csinálni, például példát mondok, hogy a szefező gyakorlatilag egy vagy két hét lefolyása alatt 10 000 euróval büntette antiszemitizmus, és 1000 euróval a magyar gyalázó szöveget. Szóval ez a mai legislatíva szerint is helytelen.
A törvény kimondja például a pénzbüntetést, igen, hogy mettő meddig terjedhet. Uh-huh. És ez kiemelt mérkőzéseken, hogy gyorsan lesek egyet, 500-10 000 euróig uh-huh. terjedhet. Most ennek a meghatározása a szerven múlik, hogy hova lövi be ennek a intenzitását, nevezzük így. Tehát innentől kezdve szabad keze van megint a szervnek ebbe.
Rendben, de szerintem ez nincs rendjén. Az dönti el, hogy milyen, hogy A kategória mérkőzés, vagy B kategória mérkőzés, szerintem jogilag ezek ugyanazok a törvénysértések.
Rizikós mérkőzés és nem rizikós. Tehát
igen. Törvényes alkotmány.
Abból a szempont, tehát most megint ketté kell lenni a történetet. Vannak azok a kihallgások, amit konkrétan ez a törvény igen. szabályoz. És ez a törvény különbséget tesz rizikós és nem rizikós mérkőzések közt, amit szintén definiál. Ez ennek a törvény és a kihallgások, a törvénybe definiált kihallgásokról szól, ahol megvan határozva, hogy milyen büntetést lehet szabni. Igen. Emellett az ilyen megnyilvánulásnak lehet büntető jogi kategóriája is, meg felelősségre vonása is a következménye, ahol nem a szöfözö dönt,
igen.
hanem ahol kezdődik egy büntető eljárás történet. Igen. És ahol már nem kihágásokról fogunk beszélni, hanem bűncselekményről fogunk beszélni. És ott már a büntető törvénykönyvet kell kézbe venni, és akkor az alapján definiálni a dolgot.
Én értem, csak bővíteném a kérdésemet. Ha A kategóriás meccs van, és B kategóriás meccs, nem lenne észszerűbb csak egy bizonyos szintű kihágásokat helyezni oda, és azt szerint dönteni, hogy ez A meccs volt, és B meccs, és ilyen kiágásokat, mint a nemzetgyalázás, abszolút ilyenek nem venni figyelembe az, hogy A kategória meccs volt, vagy B kategória meccs, mert egy nagyobb instanció, nagyobb törvény dönti el azt, hogy gyalázás-e volt, vagy nem?
Én támogatom ezt a ötletet, tehát szerintem is van benne ráció, mert tényleg egy olyan súlyos viselkedésről beszélünk, ahol valóban nem kellene figyelembe venni ezt, hogy most milyen meccsen történik, vagy hogy akár hány ember kiabálja egyszerre.
Igen. Rendben, akkor vegyük át most magát a törvénymódosítási javaslatokat. Milyen stádiumban van, milyen lépések jöttek létre, milyen stádiumban van a beadvány, és mi következhet, és mit vártak tőle?
Maga a törvénymódosítási javaslat egy A-tól Z-ig kidolgozott dokumentum, amely megfelel azon formai és tartalmi követeléseknek, amely egy törvénymódosítási javaslathoz szükséges. Nyilván, mivel a Magyar Szövetség nem parlamenti párt, ezért benyújtani törvénymódosítási javaslatként a parlament ülésén nem tudja, viszont partnereket keresünk ebbe a történetbe, és jelenleg az történt, hogy a sajtótájékoztatót követően személyesen adtuk le ezt a javaslatot a parlament iktatójába, és lényegében az összes parlamenti pártnak, úgy a ellenzékinek, mind a koalíciós pártnak címezve. Tehát sokszorosítva ugyanazok a dokumentumok le lettek adva minden pártnak címezve, azzal, hogy próbáljuk megkeresni azt a partnert, aki ezt fölvállalná. Nyilván most vannak egyéb más gondok is, amit oldani kell, de úgy gondoljuk, hogy egy racionálisan gondolkodó politikai párt ezt magáival tehetne, hiszen mindnyájunk érdeke az, hogy rend legyen a lelátókon, és hogy a gyerekek minél nagyobb számban részt vegyenek akár egy foci meccsen. És azt várjuk, és azon dolgozunk, hogy legyen egy partner, aki ezt, egy parlamenti párt, aki ezt fölkarolja. Ismétlem, most politikai hovatartozástól függetlenül bármelyik jó, és magáévá teszi, és elindítja hivatalosan.
Ennek a témának a emberi szempontja, és te magyar vagy, dacurkoló, és egyben jogász, aki pragmatikusan és tényszerűen gondolkodik a dologról, de szubjektívan, és ha érzésekről beszélünk, akkor milyen történet ez a több dekádat tartó történet?
Ahogy mondani szoktam, ügyvéd vagyok, de egyben ember is.
Ez jó.
Engemet elszomorít. Tehát elszomorít az, hogy van nekem egy 7 éves kislányom, és még nem vittem ki meccsre. És azért nem tettem, mert nem akarom azt a kérdést, hogy apu mit kiabálnak, és még kiabálják. Yeah. Úgy érzem, hogy még nem jött el a idő, hogy őt ezzel szembesítsem. És az, hogy lényegében egész életemben ez jelen volt, és most már közel 40 éve nem változik ez a történet. És néha vannak jobb pillanatok, néha vannak rosszabb pillanatok, de mindig jelen van. És nem látom garanciáját annak, hogy például egy szurkoló verés ne ismétlődne meg bármikor. Akár politikai megrendelésre, vagy akár csak magától gerjedően ez a történet. És én nagyon sajnálom, hogy ez még mindig így van. És lényegében ez is motivál ebbe, hogy tegyünk már végre pontot ennek a végére, mert úgy gondolom, hogy a társadalmunkat sokkal nagyobb kihívások várják, mint hogy ezzel foglalkozzunk, hogy te magyar vagy, én meg szlovák vagyok, és egymással legyünk elfoglalva.
Még beszéljünk a dacról is, és a dac lelátóról. Ugye ezekkel a dolgokkal azért régebben nekünk is elég nagy gondunk volt. Mi sem voltunk angyalok ebből a szempontból, de itt lehetett látni a klub vezetésétől, hogy itt próbálnák csúnya szó az, hogy megtisztítani, de egyelőre jobbat nem találok a lelátókot, hogy ilyen dolgok tőlünk ne hangzanak el. Mondom, te követed a dacot, látsz javulást ebből a szempontból? Tényleg, mert ha argumentálni fogsz valamivel, akkor találkozhattok olyan szöveggel is. És a tieitek mi?
Én úgy gondolom, és úgy látom, most függetlenül, hogy dac vagy nem dac,
igen,
hogy javíthatatlan emberek mindenütt vannak.
Igen.
Ezek egyedek.
De mi a trend?
De véleményem szerint a trend az, hogy egy normálisan működő klub, legyen ez a dac, a Fradi, vagy a Slovan, vagy bármelyik, amelyik normálisan működik, tehát van egy vállalható csapata, első osztályt játszik, és van egy szurkoló tábora, ami bizonyos szinten megszervezi magát, Az ilyen klubnál én azt veszem észre, hogy az a trend és az a bevált gyakorlat, amit én is támogatok, hogy van egy szurkolói koordinátor, és minden egyes koreográfia, vagy ilyen megnyilvánulás, rigmus, stb. Egyeztetve van a klubbal. És ebből kijön az, hogy mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, hogyan lehet csinálni, mert valójában egy futball mérkőzés az ennek a pályán látott sporteseménynek és a lelátón látott nevező kultúreseménynek az egyvelege. Tehát így lesz együtt egy sporteseményed, egy futball mérkőzésed, és ha ez működik, ha működik a kapcsolat és a kémia a klub és a szurkolótábor között, és meg összhang. Le tudnak konstruktívan ülni, és megbeszélni, hogy mi ezt akarjuk, de itt a határ, tovább nem mehettek, akkor úgy gondolom, hogy kordában lehet tartani a szurkolói viselkedést, és úgy gondolom, hogy a Dacnál ez elkezdődött, és ennek láthatjuk a eredményét is.
Rendben. Mivel politikai pártról beszélünk, aki beadta ezt a törvénymódosító javaslatot, várhatjuk azt, hogy ez egy 3000 méteres steeplechase lesz, 3000 méteres akadály futás, de ez a történet lehet pozitív is, ha lesznek szubjektumok vagy emberek, akik segíteni fognak. Mit vársz ebből a szempontból, milyen segítséget, és másik oldalon hogyan fogtok ellenállni annak, hogy ez támadásra fognak jönni. Fel vagy készülve erre? Fel vagytok készülve erre?
Hát én saját nevembe tudok beszélni. Elsősorban nyilván igen, mert én nem vagyok egy divatdrukker. Uh-huh. Tehát ahogy elején is mondtam, én a focival élek. Egy időben ugye megszerveztük a felvidéki válogatottat is, és egyszerűen életem része a foci, tehát nem tudnak bárki is, bármilyen vita műsorba, bármikor nagyon szívesen elmegyek és elbeszélgetek erről, mert úgy érzem, hogy eléggé képbe vagyok a foci terén, és én úgy gondolom, tehát egyik dolog az, hogy most politikai vonalon elindult ez a történet, vagy reméljük, hogy el fog indulni ez a történet, be lett adva a módosító javaslat. A másik viszont az, hogy én nagyon remélem, hogy ebből egy ilyen társadalmi diskurzus is kialakul, aminek valójában egyik eredménye az is, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, és még több és még sok-sok ilyen kellene, és nem csak magyar médiában, hanem a szlovák médiában is, hogy odafigyeljetek, mi van a lelátókon, mi van a lelátókon a foci meccseken, mi van a lelátókon a hoki meccseken, vagy bármilyen sporteseményen. És hogyha kialakul egy társadalmi beszélgetés erről, az már egyfajta külső nyomás, és a politika számára is érdekessé válik a téma.
Szlovák közszolgálati tévé, rádió, ezeknek a kötelességük lenne ilyen műsorokat csinálni. Dávid, ugye te ismersz engem, tudod, hogy engem, ha megkérdezik, hogy ki a kedvenc politikus, akkor én úgy veszem azt, mintha azt kérdeznék, hogy mi a kedvenc betegségem, de ha jó dolgokról van szó, és ezt látom, hogy nagyon jó dolog, és szurkolok neki, hogy ti is végig észszerű döntéseket hozzatok, és legyen valami végeredmény, akár a köztes, akár a hosszú ideig fog tartani az egész folyamat. Most már ne álljatok meg, és próbáljátok ezt helyrehozni, mert ugye ezt a történetet én végig kísérem a mérkőzéseken, a szerdehelyzetben nem egyszer beszéltünk róla, néha tárgyilagosan, néha felemelve a hangot, és néha ütve az asztalt, mert amit átéltünk ott a helyszínen, az mind Szlovákia polgárának, akit mindent becsületesen teljesít, fizeti adót, és a legjobbat adja ki magából, ez egy gyalázatos dolog, amit nem érdemel meg semmilyen bolgár szerintem. Magyarán szurkolok, és sok sikert kívánok, és a beszélgetésünk végén kérnék egy ilyen végső, nem adok kérdést, hanem ilyen gondolat és záró gondolat részedről.
Hát elsősorban köszönöm a jó kívánságokat, és még egyszer, hogy itt lehettem. És a záró gondolat talán az a szlogen, ami elindította ezt az egész történetet, hogy a gyűlölet nem pálya. És úgy gondolom, hogy az, hogy rend uralkodjék a lelátókon, az ismétlem elsősorban nem politikai hovatartozás témája, hanem egy össztársadalmi szükség.
Dávid, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, erőt, egészséget, hajrá lesz, hajrá foci, hajrá Magyarország.
Köszönöm szépen, én is mindenből a legjobbot.